Négy keréken. Autós magazin műsor. Aki navigál, Nyírő László. A Négy keréken autós magazin műsor támogatja a Seibiko Autószerviz.
Üdvözlök mindenkit, sok szeretettel, Nyírő László vagyok. Ismét eltelt egy hét, és ismét itt vagyunk négy keréken. Üdvözlöm az interneten, vagy akár FM hullámhosszon, vagy esetleg okostelefonon keresztül is bennünket, hallgatókat. Itt a tavaszt csalhatatlan jelei megvannak most már, és ez az autósoknak és a négykeréken közlekedőknek a legjobb hír. Úgyhogy ezzel kapcsolatosan fogjuk műsorunkat első blokkban kezdeni. Most egy kis zene, és aztán jövünk négykeréken.
Under her umbrella with a blues. He said his name was Mr. Dumpty, but she could call him Humpty if she choose. She said her name. Under her umbrella with a blues. He said his name was Mr. Dumpty, but she could call him Humpty if she choose. Then queried, wasn't it a pity that dear old New York City was more and more resembling a zoo? She said her name. Under her umbrella with a blues. He said his name was Mr. Dumpty, but she could call him Humpty if she choose. She said her name.
Keréken. Támogatja a Seibiko Autószerviz.
Nos, tehát örülvén ennek a szép tavaszi időnek, ami valóban most már kicsalogatja még azokat is autójukkal, a szabadba, akik eddig meg különböző okokból kifolyólag inkább kímélték a technikát, hiszen most már kis hiány március közepe van, ragyogóan süt a nap, és mindenki jókedvűen és padlógázzal közlekedik itt a városban legalábbis. Egy nagyon fontos kérdés ezzel kapcsolatosan, amit mostanában nagyon sokan megkérdeznek, és nem tudják igazából a választ, nem tudnak döntésre jutni, hogy érdemes-e most már gumit cserélni, érdemes-e föltenni a nyári kerekeket, nyári gumikat az autóra. Hát már beszéltem erről többször is, de ismételtem két mondat erejéig legalább erről, hogy a következő, aki például dolgozni jár, és reggel aránylag korán megy a munkahelyére autóval, majd később délután valamikor megy hazafele, tehát nem napközben használja az autót, annak még nem kellene feltétlenül gumit cserélnie, mert azért bizony reggel még eléggé fagyos tud lenni az idő, legalábbis itt Budapesten, és bizony ezekben a plusz 2-3 fokokban a téli gumi még lényegesen jobban viselkedik, mint a nyári, és aztán délután is, ahogy azért a nap lemegy, és ilyen 6 óra környéke van, akkor bizony már előteljesen elkezd lehűlni az idő, és aztán este megint vannak ezek a plusz 1-2 fokok, sőt éjszaka nagyon sokszor még előfordulnak kisebb talajmenti fagyok is, és azért a nyári gumi ilyenkor még nem igazából megfelel. Hát természetesen, aki napközben közlekedik, és az autójában napközben ül a legtöbbet, illetve országúton megy, annak viszont lehet, hogy érdemes elgondolkodni, mert viszont a 12-13-14 fokokban az aszfalt hőmérséklete, hogy tűzi a nap, és igencsak komoly ereje van, azért ezt már tapasztalhatjuk. Ott az aszfalt fölmelegszik már akár 20-22 fokosra is, és ott bizony már a téli gumi meglehetősen gyengén viselkedik, meglehetősen oda-vissza van. Ezt volt szerencsém nekem is most kipróbálni a napokban egy ilyen autó bemutatása közben kint gyakorlatilag a délután 1 órakor téli gumival mentünk egy kanyart, és hát bizony össze-vissza billegett, és csúszott, mászott az autó már a téli gumikkal. Arról nem beszél, hogy nagyon gyorsan tönkre lehet tenni a téli gumit ezen a hőmérsékleten, úgyhogy ezt kellene mérlegelni jelen pillanatban, és aztán ezt szerint megválasztani, hogy cseréljünk gumit, vagy sem. No hát, ennyit a tavaszi átállásoknak a gumis lecsengéséről. Egy aktuális hírt szeretnék még pár mondatban ecsetelni, amit valószínűleg azért már nagyon sokan hallottatok, illetve hát aki még esetleg nem, akkor annak ez egy újdonság lehet. Nem egy óriási nagy dolog, de azért valamennyire előmutató is az autósoknak mindenféleképpen szem előtt tartandó dolog. Ugye jött egy új törvény, ami alapján az autók vásárlásakor megszűnt a hitelre vásárlás, hanem maradt helyette az úgynevezett leasing konstrukciós vásárlás. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag hétköznapi nyelve lefordítva, aki használt, vagy aki autót vásárol, és ugye nincs ki a pénze, az gyakorlatilag bérli ezt az autót megfelelő díjazással, és amíg az autó árát ki nem fizeti, illetve hát a leasingben megállapított árat ki nem fizeti, addig gyakorlatilag a leasing cég a tulajdonosa az autónak egy az egybe, és aki pedig leasingeli, tehát bérli az autót, ő csak egy üzemben tartó lesz. Persze az összes kötelezettség, az autóval kapcsolatos fizetési kötelezettség az mind-mind az üzemben tartót terheli, tehát úgy a biztosítás, meg adó és egyéb ilyen jellegű terhek. Aztán, amikor lejár minden, akkor persze tulajdonba kerül az autó, és akkor mindenki halálé boldog. Na most én mondanám, hogy ez persze nem mi találtuk ki ugye a sajtban a lukat, hiszen a Németországban ez már hosszú-hosszú évek óta így megy, és elmondanám személyes tapasztalatom, hogy gyakorlatilag a németek abszolút nem vesznek most már autót saját maguknak szinte egyáltalán, hanem ezzel a leasinggel élnek, és aztán ugye folyamatosan jönnek mindig az újabb és újabb leasing cégek az újabb és újabb ajánlatokkal, folyamatosan próbálnak egymás alá licitálni, nagyon-nagyon felpezsdítette a németországi autóvásárlási szokásokat átalakította, és az egész autóvásárlási piacot felpezsdítette ez a dolog, hiszen gyakorlatilag most már Németországban rengeteg ilyen egy év körüli autót lehet kapni, ugyanis aki valaki egyszer csak úgy dönt, hogy most már ez az autó jönnek igazából uncsi, illetve jött egy olyan ajánlat, egy olyan leasing ajánlat egy másik típusnál, amit szívesen kipróbál, akkor puff, itt abba hagyja az egészet, és egy másik autóval folytatja tovább, ezt pedig visszaadja a tulajdonosság leasing cégnek, hogy hát innentől kezdve legyen a tietek, és aztán őrizgessétek, tegyetek vele, amit szeretnétek, mert én most egy másik konstrukcióval, egy másik autóval fogok a továbbiakban közlekedni. Ez egyébként nekünk is megkönnyíti a helyzetét, a helyzetünket a Magyarország, illetve a Németországban használt autóért kijáróknak a helyzetét nagyban megkönnyíti, ugyanis ezek a leasingbe adott cégek rengeteg olyan autóval rendelkeznek most már, ami aránylag kevés kilométert futott, ugye Németországban nem jellemző ezzel annyira az autónak a legyötrése, lestrapálása, és szeretnének mindenelőbb megszabadulni ugye ezektől az autóktól, hogy újabb autókat tudjanak ismételten leasingbe adni, ezért meglehetősen jó áron lehet most hozzájutni aránylag kevés kilométeres, normális, jó állapotú autókhoz, aminek a behozatalát természetesen most egy kis külön adóval azért itthon megint csak megspékelték, de hát ez megint egy másik történet. No, hát ez volt a hét autós híre, én azt gondolom egyébként az egyik legfontosabb. Most nyomunk egy kis zenét, és jövünk vissza 4 keréken.
Your mind in a positive attitude and
Kéken. Támogatja a Szeibiko Autószerviz.
Na hát, halleluja, halleluja, itt a tavasz, itt pedig Négy Keréken című autós műsorunk, és hát a mai napnak a fő témája egy meglehetősen összetett és egy nagyon-nagyon faramuci dolog lesz, ugyanis itt a alkatrészek felújításáról, javításáról beszélnék a mai nap folyamán, és igazság szerint olyan széles a paletta, hogy szinte azt sem tudom, hol kezdjem. Ugye amíg garanciális az autó, új az autó, addig ez a téma gyakorlatilag föl sem merül általában, hiszen garanciában az embernek ingyen jár a javítás, alkatrészsel, stb. És nyilvánvaló, hogy egy új autó az akkor van rendben, hogyha minden alkatrész rendben van, és hogyha valamiben valami gáz van, akkor csere. Ez egy teljesen tiszta sor. Ettől függetlenül vannak természetesen kivételek, és majd itt a különböző részletek során egyszer-egyszer visszautalok rá, hogy bizony garancia ide, garancia oda. Van egy-két olyan eset, amikor inkább azt választja az ember, azt választja a tulajdonos, hogy ezt inkább javítsuk meg most úgy, hogy rendben legyen, inkább kifizetés, akkor valahogy biztosabb abban, mint hogyha most nekiálljunk cserélni, mert nincs meg esetleg az a fajta bizalom az alkatrészbe, vagy van egy jobb opció is ennél. Hát ezt majd itt menet közben kivesézzük. Hát minden esetre aztán úgy gondolom, hogy ezt a felújítási dolgot talán az egyik legegyszerűbb, legkézenfekvőbb dologgal kellene kezdeni, amivel már szerintem mindenki találkozott autós élete során. Ez a fékkel kapcsolatos dolog, ugye amikor azt mondjuk, hogy hát oda van a féktárcsa, bizony már van egy kis válla, meg egy kicsit foltos, meg esetleg már rázza is a kormányt is föl kell szabályozni. Na most ez egy nagyon-nagyon kényes kérdés, főleg a mai világban és a mai autóknál, ugyanis ugye minden gyártó egy féktárcsánál megadja azt a minimális méretet, azt a minimális vastagságot, amik meg kell lenni ahhoz, hogy garantáltan tudja a féktárcs azokat a paramétereket, amit ő róla ígérnek. Ez eleve már nagyon behatárolja a szabályozási lehetőséget, és nagyon-nagyon erőteljesen mérlegelendő, hogy egyáltalán kiadja azt a méretet a féktárcs, ami kell. A másik dolog pedig az, és erről már beszéltem részletesen, tehát most nagyon nem fogunk belebonyolódni, hogy egy féktárcsa szabályozásnál nem csak a geometriai mérettel lehet probléma, hanem egy súlyponttal is lehet adott esetben probléma, és bizony, hogyha az elment, akkor aztán szabályozhatjuk az életünk végéig, akármilyen csúcsszuper berendezéssel, akkor sem lesz jó. Tehát én úgy gondolom, hogy a féktárcsa szabályozást azt nagyon-nagyon, azzal nagyon csínyán kell bánni. Tény és való, hogy ahogy megyünk a prémium kategóriák felé, hát valami horrorisztikus számok tudnak összejönni akkor, amikor egy féktárcsa áráról van szó, na de hát drága autó drága alkatrészekből van. Tehát azért tisztában kell lenni azzal, hogyha valaki drága autót vesz, az fillérekből megjavítani nem lehet. Az olcsóbb autóknál már más a kérdés, az olcsóbb autó középkategóriái, meg az alsó kategóriá autóknál viszont általában lehet azért jó minőség után gyártott alkatrészt találni, és még mindig jobb, mint egy elcseszett szabályozott féktárcsa. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt a féktárcsa szabályozást ezt nagyon-nagyon szőrmentén kell ezzel foglalkozni. Inkább akkor érdemes ezzel esetleg, amikor mondjuk állt a sokáig az autó valami miatt, és akkor egy kicsit erőteljesebb rozsda felület van rajta, és akkor azt letisztítani róla egy vékony szabályozással, vagy csak az élét letörni, hogy ami keletkezett, hogy ugye a fékbetétnél súrlódva ne adjon mindenféle hülye hangokat, de egyébként csinyán bánjunk ezzel a dologgal. Aztán hát a fékkel kapcsolatosan ugye vannak még ilyen különböző a felújításokkal kapcsolatos lévő dolgok, illetve nem is annyira a felújítással, hanem a fékrendszer felújításával kapcsolatos dolog, ezek a fékcsövek, a gumifékcsövek. Megint csak kényes kérdés, ugye valamikor ez egy eléggé komoly problématika volt, és általában én emlékszem rá, hogy ilyen 6 éves korú autóknál már fékcsöveket kellett csereberélgetni, hát azért annyit fejlődött már a technika és az anyagminőség, még mindenféle egyebek, hogy ma már ennyire sűrű nem kell cserélni a fékcsöveket, de ellenőrizni kell rendszeresen, főleg azért az idősebb autóknál, amikor kisebb repedéseket, ilyeneket látunk, tehát nem egy horrorisztikus nagy összeg egy gumifékcső, cseréljük ki, mert nagyon komoly, nagyon ronda meglepetéseket okozhat, ha egyszer csak elkezd elszivárogni a fékolaj. Aztán ennek van egy alternatívája, egy alternatív megoldása, főleg a sportautóknál, illetve a nagyobb teljesítmény és nagyobb fékekkel rendelkező autóknál, valamikor így az aerokip csövekre, ezekre a fémházas teflon belsejű fékcsövekre cseréljük ki a gumifékcsöveket. Ennek több előnye van. Hát az egyik az, hogy azért nem repedezik ki, nem gumiból van, tehát lényegesen időtállóbb, ráadásul az acélharisnya, ami kívül rajta, az kívül van rajta, az mechanikailag nagyon jól védi. A másik pedig az, hogy azért akármennyire is szövetvázas és mindenféle vázas egy gumifékcső, azért akkor is van valamennyi nyúlása, van valamennyi flexibilitása magának az anyagnak. Na most az aerokip fékcsőnél tudni kell, hogy azért az lényegesen merevve, belül egy teflon bélés van belül, ami nem nyúlik, nem dagad, semmit nem csinál. Tehát egy határozottabb pedál állást, egy határozottabb pedál érzetet lehet vele hozni, és hát mechanikailag is lényegesen ellenállóbb. Hát aztán fékkel kapcsolatosan még, ugye a felújítással kapcsolatosan még egy dolog van, ami szóba kerülhet, a fék munkahengereknek a felújítása. Szerencsére ma már a technológia olyan szinten áll, hogy ma már egyre kevesebb szer jön az szóba, hogy fék munkahengereket kellene felújítani. Ott inkább, hogyha a revíziók elmaradnak, és ilyen porvédő elszakad, és aztán bekerül a víz meg a sár, akkor történnek bajok a fék munkahengerekkel, illetve előregszik, és aztán elkezd beszorul, meg mindenféle egyéb ilyen dolgok vannak. Nagyon meg kell nézni egy fék munkahenger felújítását, csak úgy szabad elvégezni, hogyha ott a dugattyút is alaposan átvizsgáljuk, és ha a legkisebb mechanikai sérülést látjuk rajta, akkor a dugattyút is cserélni kell, és onnantól kezdve már nem biztos, hogy árban megéri a felújítókészlettel bibelődni és azzal kísérletezni, hanem inkább helyett esetleg egy másik fék munkahengert venni. De hát szerencsére azért ez manapság nem egy mindennapos dolog, hogy a fék munkahengerek megállnának, úgyhogy hát körülbelül ennyit a fékről.
Most olyan könnyű minden, szinte csak a semmit ad. A kutyákat elengedtem, és a forgó szél elvitte a vihar. Alattunk a tenger, szemben a nap zuhant. Nyeljük a csíkokat, és a világ pajkos szellőként suhantékozom. Angyal a magasban, köffent nincs, baj nincs haragban, senkivel. Édurba zúgják a fákon a kapócát, hogy láss csodát, láss ezer csodát. Láss az elcsodát. Éhes pupillákkal vállamra ördögül, ballal elpöckölöm az élet jobb híján. Egyedül autó egy szerpentinen, meg ki tudja merre tart. Kócos kis romantika tejfogával a szívembe matékozó. Angyal a magasban, böffen nincs, baj nincs haragban, senkivel. Hédurba zúgják a fákon a kapucán. Láss csodát, láss ezer csodát. Láss ezer csodát. magasban, böffen, nincs baj, nincs haragban senkivel. Én durva zúgják a fákon a kabócák, hogy láss csodát, láss ezer csodát.
Kéréken. Támogatja a Szeibiko Autószervíz.
És most egy szolgálati közleményen keresztül hadd mondjak. Külön köszönetet annak a kollégának, akit a zenei összeállításba a Queen Beat-be csempészte a műsorban. Már csak azért is, mert egyrészt nagyon-nagyon szeretem is személyes egyik kedvencem, másrészt pedig akkor már hadd legyek ennyire részrehajló és elmondjam, hogy Kis Tibinek a Queen Bee front emberének is Subaruja van, hozzánk jár egy Subaru Foresterrel, és hát mivel ma az alkatrész felújításokról beszélünk, most a sorrendbe akkor belecsúsztatnék egy olyan dolgot az ő példáján keresztül, hogy ugye a felújítások, az alkatrész felújításoknak van egy nagyon-nagyon érdekes, és manapság, hogy elnézem szakmában, több autónál és több típusnál is jelentkező nagy demoklész kardja, ez pedig a tető ablakok mechanikájának a javítása. Hát a Tibinek is egy ilyen problémája van, és az a baj sajnos ezekkel a tető ablak mechanikákkal, hogyha az ember megnézi, hogy gyakorlatilag rengeteg apró kis kacatból áll az egész, vékony kis lemez és műanyag és rugó és csavarka szegecske halmaza ez az egész miskolancia, ami gyakorlatilag szinte egy műszer, de egy borzalmasan vékonyra tervezett, hiszen gondoljunk bele, hogy a tetőkárpit és a tetőlemez közé az olyan óriási nagy bazinagy dolgokat nem lehet betenni, hiszen egyrészt tér sincsen hozzá, másrészt meg a tetőlemez nem lehet olyan szinten terhelni, hogy mindenféle nagy dolgokat tegyünk rá. Na most gyakorlatilag ez úgy működik, hogy egy ilyen mindenféle kis mechanikákkal ellátott spirált hajt egy motor, egy villanymotor oda visz, és ez hozigálja a tetőablakot nekünk előre-hátra, meg döntöget is, stb. Stb. Na most ez a mechanika, ez borzalmasan sérülékeny. Nem csak a vékonysága és a gyengesége, mechanikai gyengesége miatt, hanem azért is, mert ugye a tetőablak a tetőlemezhez nem záródik teljesen hermetikusan, hanem vannak rések, ezért befolyik oda a víz, bemegy a por, és hogyha amikor nyitva van ráadásul az ablak, akkor még akár fákról mindenféle hulladék, falevél, kis ágacska, mindenféle ilyen kacat bele tud kerülni. Most ugye úgy van kitalálva, hogy azért van belőle egy akkora perem, hogy az utastérben ne jusson be a szennyeződés, és a tetőlemezenek a négy saroknál, a tetőablak négy sarkánál a tetőlemezen ilyen kivezető nyílások vannak képezve, amik a földre az oszlopokon keresztül levezetik például a vizet, ami ugye oda bejut, illetve hát ez a víz nyilván a szennyeződéseknek a nagy részét is kiviszi. Na most ott van a probléma, amikor mondjuk nem vesszük észre, és valami olyan dolog került oda, olyan külső tárgy került oda be, akár egy darab faág, egy kis bot, egy pár falevél, ilyesmi, amire gond nélkül rácsukjuk ugye a tetőablakot, észre se vesszük. Most ezt egyszer-kétszer oda-vissza megjátszuk, az ott szépen elkezdi feszegetni ezeket a különböző vékony kis műanyag, meg lemezke alkatrészeket, és egy idő után megadja magát az egész dolog. Hát speciál például a Subarunál elsősorban az szokott történni, hogy ilyen műanyag alkatrész, ami van, egyszer letörik a kis füle, aztán kész 600. Na most, hát egy ilyen tetőablak mechanika, ugye hivatalosan, gyárilag nem javítható, nem adnak alkatrészt. Ez az így egybe van, ez így teljesen jó, nagyon jó, ki van találva, meg van csinálva, és ezt egybe lehet cserélni. Na most nem csak a Subaru, a többi autónál is egy ilyen tetőmechanika gyakorlatilag ilyen kemény 6 számjegyű összegbe kerül. Na most azért, hát egy ilyen dologra ennyi pénzt nem szívesen ad az ember általában ki, ezért aztán jön ugye a javíthatóság. Na most, mivel nincsen hozzá alkatrész, ezért a javíthatóság meglehetősen behatárolt ennek a dolognak a javíthatósága. Van néhány cég és van néhány ügyeskező műszerész ember, akik attól függetlenül meglátták ebbe a dologba az üzleti potenciált, és bizonyos mértékig tudják javítani ezeket a tetőablak mechanikákat. Amire felhívom a figyelmet mindenféleképpen, hogy ahhoz, hogy egy ilyen tetőablak mechanikát kiszedjünk, porrá kell szedni az autót. Tehát belül az oszlopkárpitokat, a tetőkárpitot, mindenfélét szanaszét kell szedni, ahhoz, hogy kijöjjön a tetőablak mechanika. Még vannak bizonyos egyedi olyan speciális esetek, amikor gyakorlatilag ki se lehet szedni, anélkül, hogy mondjuk a hátsó üveget szednénk ki az autómból. De mondjuk a kombi autóknál döntő többségében azokban vannak ezek, ott azért könnyebben megoldható, de nagyon-nagyon macerás, és az már millió patent, mindenféle bizgentje, ami oda be van szerelve, ez mind-mind-mind sérülhet, koszolódhat, stb. Vetemedhet, tehát meglehetősen cirkuszos dolog, úgyhogy mielőtt arra a döntésre jutunk, hogy mi a tetőablak mechanikát meg akarunk javítatni, aki ezt bevállalja számunkra, és azt mondja, hogy oké, ezt meg tudja csinálni, megcsinálni, azért előtte mutassuk meg neki, nézze meg még, amíg be van szerelve, vagy azonosítsa be a hibát, hogy tényleg meg fogja tudni csinálni, mert most kiszedjük az egészet, jól elvészük megcsináltatni, mert közlik velünk egy-két nap múlva, hogy hát az a helyzet, hogy ebben olyan alkatrész kell, ami nincs, ami nem pótolható, nem csereszabatos, unzóvetel, sajnos nem tudom megjavítani. Na most akkor innentől kezdve rakhatjuk össze megint az egész autót, teljesen fölöslegesen szedtük szét, és hát ezek azok a részek, ezek a kárpitok, burkolatok, egyebek, amiket ahányszor szétszedünk, annyiszor romlik az állaga erőteljesen, jönnek az izegések, a zörgések és a különböző egyéb ilyen dolgok, tehát nagyon-nagyon gondoljuk meg. Aztán amennyiben persze azt mondja az illető, hogy ezt meg lehet csinálni, akkor úgy, hadd szóljon, álljunk neki, hadd csinálja, és hogyha meg tudta csinálni, még mindenki nagyon boldog, mert hát azért nagyságrendeket lehet spórolni egy ilyen javítással. No, hát ennyit a tetőablakról, illetve a Qingbin keresztül a tetőablak javításáról.
négy keréken. Támogatja a Seibiko Autószerviz.
No hát akkor térjünk vissza az eredetileg kialakított pályához és az alkatrész felújítási sorban és az alkatrészek felújíthatósága, illetve az annak a körülményeivel kapcsolatos. Ő de jó belekeveredtem. Tehát minden az alkatrészek felújításával kapcsolatosan a következő alkatrész a lengéscsillapító. Ezzel is valószínűleg már nagyon sokan találkoztatok ezzel a problémával, hogy a lengéscsillapító egyszer csak tönkre megy és valamit kezdeni kell vele. Hát az a helyzet, hogy ez megint csak egy eléggé kétélű dolog, mint általában persze minden alkatrész felújítás. A normál alap hagyományos olajos lengéscsillapítók, amik egy commercebb átlagos technikákban szerepelnek, ezek minden további nélkül felújíthatóak. Azt azért mindenképpen tudni, és nem szabad szem elől téveszteni, hogy a felújítás az soha nem egyenértékű egy új alkatrésszel. Tehát soha nem fog annyit bírni, és soha nem fog 100%-osan úgy működni, mint ahogy egy gyári új alkatrész működik. Úgyhogy innentől kezdve az a mérlegelendő, hogy mit érdemesebb venni egy új utángyártottat, ami szintén nem egyenértékű egy gyárival, vagy a gyárit felújítani. Hát ezt már aztán ki-ki szája, íze és zsebe és saját elgondolása szerint. A lényeg, hogy abban a pillanatban, hogy a lengéscsillapító egy kicsikét egy komolyabb technikájú, komolyabb technológiájú alkatrész, onnantól kezdve egyre neccesebb ennek a felújítása. A szélsőséges helyzet az a fajta lengéscsillapító, ami automatikus rendszerű. Akár keménységet, akár magasságot állít a lengéscsillapító, akár elektronikus, akár hidraulikus, akár külső, akár belső szerkezetek révén, azoknak a felújítása gyakorlatilag tökéletesen soha nem fog sikerülni. Tehát ott már kezdődnek a bajok, ott már kezdődnek a problémák azokkal a lengéscsillapítókkal. Úgyhogy én azt gondolom, és a saját tapasztalatom is az, hogy amennyiben a normál hagyományos lengéscsillapítónál bonyolultabb rendszerről beszélünk, ne nagyon kísérletezünk vele, mert komoly csalódás érhet bennünket. Van eklatáns példa, nagyon szépen lehet látni, nagyon szépen lehet tapasztalni, ugye például a Forestereknek a hátsó lengéscsillapítóján, ami egy automatikus rendszer, amelyik folyamatosan a keménységét változtatja, azt jelenti, hogy milyen terhelés jut rá, és ezért az autó állandóan ugyanolyan magasságban fog állni a hátulja. Na most ez a lengéscsillapító, ez gyakorlatilag semmivel nem kiváltható, illetve mindenféle ilyen buherátor dolgokat lehet maximum kitalálni, de alacsonyabb lesz, puhább lesz, rossz lesz a kanyarstabilitás, tehát magyarul az eredeti lengéscsillapító paraméterét soha semmilyen rendszerrel még eddig senki nem tudta megoldani. Igaz, hogy borzalmasan drága, 120-140 ezer kilométert megy el, de amit utána, amikor beszerel az ember egy ilyen újat, és akkor az ügyfél belül megy vele egy-két kört, és azt mondja, hogy hát nincs mese, szóval ez az, ami az eredeti, a pótolhatatlan, ennek ilyennek kell lennie, és ez igaz egy BMW-re, vagy egy Mercedes-re, vagy egy Volkswagen-re, bármilyen típusra, hogy az a lengéscsillapító, ami oda gyárilag ki van találva, ha aktív lengéscsillapító, akkor az pótolhatatlan, akármit is csinálunk vele. Aztán egy nagyon-nagyon fontos dolog viszont a lengéscsillapítóknál, hogy általában lehet látni, hogy ilyen porvédők vannak rajtuk, azt azért rendszeresen ellenőrizik és ellenőrztessük le, hogy ezek a porvédők ezek legyenek rendben, mert nagyon-nagyon meg lehet a lengéscsillapítónak az életét rövidíteni, hogyha egy ilyen porvédő elszakad és nem zárja rendesen, nem védi a szennyeződést a lengéscsillapítót, hiszen gyakorlatilag a lengéscsillapító szár az kibe mozog, gyakorlatilag majd, hogy nem vibrál egy rosszabb útnál, borzalmas sebességgel dolgozik, jön, megy leföl, na most ott szennyeződés van, kosz, homok, sár, mi egymás, ami egyébként is kerül oda, de hogyha még nem védjük és fokozottan kerül oda, akkor nagyon gyorsan bekerül a rendszerbe és tönkreteszi a lengéscsillapítót. Komoly 20-30%-os élettartam spórolást lehet egy jó porvédővel előidézni, illetve megtartani. Aztán, ami nagyon lényeges dolog, hogyha lengéscsillapítót csináltunk, lengéscsillapító már utána mindenféleképpen ragaszkodjunk hozzá, ha fix a futómű, hogy akkor is állítassunk egy futóművet, mert azért a csavarok teljes mértében akkor sem pontosan ott állunk. Ugye egy futómű állítás az manapság tizedekről beszélünk, és nagyon-nagyon picikek is értékekről beszélünk, és azért bizony nagyon-nagyon sokat számít az. Jó, persze autó válogatja is, hogy mennyire érzékeny rá, de azért általában 10-ből 8-szor nem állt, hogyha akkor is egy futómű állítást megcsinálunk. Más lesz ugye a kocsinak a magassága is, tehát ezt mindenféleképpen ajánlatos megcsinálni. Még egy dolog lengéscsillapítóval kapcsolatosan, illetve annak kapcsán, hogy vannak ezek a úgynevezett légrugós rendszerek, inkább régebbi autóknál voltak ezek, manapság nem annyira divatosak. Hát azoknak a felújítása, a lengéscsillapító, rugózás, minden egybe van építve, és egy ilyen légrugós dolog intézi ezt az egész dolgot. Tehát annak a felújításával elég sokan próbálkoztak itt az ismeretségi körünkben, illetve az ügyfélkörünkön belül, de sajnos meglehetősen rossz hatásfoka. Sajnos ott olyan a technológiája és olyan az anyag elvárás, illetve a felületekkel kapcsolatos elvárás, hogy bizony meglehetősen komoly kudarcokat vallottak eddig legalábbis az elénk került felújítások. Nyilván van kivétel is, de hát az csak erősíti a szabályt. Úgyhogy körülbelül ennyit a lengéscsillapítókról. Most ismét zene, és folytatjuk tovább négy keréken.
Kéréken. Támogatja a Szeibiko Autószerviz.
Na és ha már lengéscsillapítóról és futóműről beszéltünk, akkor egy pár mondatot azért ejtsünk a féltengelyekről is. Hát gyakorlatilag ez egy olyan alkatrész, aminek azért igen-igen komoly igénybevétele van, és gyakorlatilag ugye az osztómű differenciálműtől átviszi a nyomatékot és a hajtást a kerék agyak és a kerekek irányába. Ráadásul mindenféle csuklók vannak ugye benne, hiszen a futómű gyakorlatilag mozog, aktív, és ezért nem lehet egy merev hajtást csinálni az autóba, hanem egy két csuklóval megszakított tengelyt kell csinálni, ami különböző forgásszögeket és különböző mozgásformákat létrehoz, illetve engedélyez a rendszernek. Na most ezek a csuklók, ezek egy idő után nincs mese, mivel ugye vannak bizonyos illesztési hézagok benne, ezek a használat folyamán azért elkezdenek megkopni, és egy idő után mindenféle faramóci dolgok jönnek ki belőle. Hát igazából én azt gondolom, hogy egy ilyen féltengely csukló azért a normál átlag használat mellett olyan 150 000 kilométereket gond nélkül el szokott menni, 150-180 000 kilométert, Hát utána el kell gondolkodni. Sajnos az a baj, hogy a gyártók általában az esetek többségében minimum a tengely közepét és egy csuklót, de sokszor csak a komplett tengelyt csuklóstól mindenestül adják, mint csere alkatrészt, ismételten diszkrét 6 számjegyű összengekért. Na most itt azért vannak nagyon jól felkészült olyan műhelyek, akik ezekkel a féltengelyekkel azért csodán tudnak művelni. Ha kisebb a probléma egy ilyen féltengely csuklóval, akkor gyakorlatilag bizonyos felületi megmunkálásokkal és esetleg túlméretes golyóknak a beszerelésével nagyon jól rendbe lehet szedni egy ilyen féltengely csuklót, és még több tízezer kilométert jól lehet vele közlekedni. A másik verzió pedig az ugye, hogy azért vannak olyan cégek, akik már gyártanak külön féltengely csuklókat csak magukat, és akkor ezeknek a cseréjével megint csak a féltengely töredék árból javítható. Ez nyilvánvaló típus a modellje válogatja, de azért az esetek többségében van megoldás, és minden további nélkül elfogadható jó eredményt lehet vele elérni. Általában ezek az utángyártott csuklók közel annyit elmennek majdnem, mint egy gyári, tehát nem igen szokott velük igazából különösen probléma lenni, legalábbis az én tapasztalataim szerint, tehát ezzel érdemes, egy kísérletet mindenféleképpen megér. No, hát egy másik területe az autónak, ahol a felújítások megint az utóbbi időben előteljesen az előtérbe kerültek, megint ugye az árérték arány miatt, ez pedig nem más, mint a szervó kormány, szervó szivattyú és az hozzátartozó járulékos alkatrészeknek a javítása, felújítása. Ugye ez most a hagyományos olajos rendszerekről beszélünk, hiszen azért ma már a legkorszerűbb autóknál látva elektronikus kormányművek vannak, hát az egy másik tészta. Most maradjunk a hidraulikusnál egyelőre. Ugye van egy szivattyú, amit a motor ékszíjon keresztül hajt, ami olajat keringtet nagy nyomással rendszerbe, és van egy kormánymű, ami hidraulika, bejön az olaj, kimegy az olaj, és ennek az olajnak a nyomását használja arra, hogy segítse a kormányzást, és számunkra elviselhetőbbé tegye a mechanikai ellenállás leküzdését. Hát ez így volt. Na, lényeg a lényeg, hogy ezek a pumpák egy idő után, ugye mivel forgóalkatrészről beszélünk, azért elkezdenek megkopni, és először általában olajszivárgás formájában jelentkezik a hiba, aztán később már mindenféle nyekergő hangok vannak, mi először még csak alászedve, aztán később, vagy hidegen, aztán később egyre előteljesebben. Az a helyzet, hogy amikor egy ilyen szivattyún az első problémát észleljük, leginkább, hogy olajszivárgás jelenség, akkor kell nekiállni ezt rendbe rakni, mert akkor még töredék árból gatyával lehet rázni az egészet, és akkor hosszú távon megint megbízhatóan működik. Amikor már mindenféle nyekergő hangok, visító hangok jönnek belőle, akkor már általában mechanikailag olyan szinten sérül a belseje, hogy akkor már nem sok mindent lehet vele kezdeni. Egy nagyon-nagyon fontos dolog van, kormánymű felújítás, ne álljunk neki házilag. Tehát egy autónak a motorja nem indul be, nagy dolog, megyünk busszal, vagy gyalog, vagy biciklivel, de ha egy autó nem arra kanyarodik, amerre szeretnénk, vagy nem úgy kanyarodik, vagy hirtelen eltűnik a szervohatás menet közben, abból irdatlan nagy baj lehet, úgyhogy kormányműhöz, szervószivattyúhoz és az egész rendszerhez csak az álljon hozzá, aki tudja is a felelősségét vállalni a dolognak, és meg tudja úgy csinálni, hogy az tényleg garantáltan rendben legyen. Ha meg tudja csinálni, akkor nincsen semmi gond, egyébként egészen jól javítható és egészen jó eredmény érhető el vele, és hát azért lényegesen olcsóbb, mint újonnan cserélni több százezer forintokért szivattyúkat, meg kormányműveket, meg mindenféle ilyesmit. Még egy nagyon fontos dolog, hogy a csőrendszert alaposan megnézni, a hidraulikus csőrendszert, ugyanis nagyon sokszor semmi más baja nincsen a rendszernek, mint a csőrendszer szivárok, és ahol kijön az olaj, bemegy a levegő, falsos lesz, nincs meg megfelelő nyomás, és egy cső cserével adott esetben egészen szépen javítható az egész rendszer, tehát mindenféleképpen először ott kell kezdeni, hogy át kell vizsgálni a csöveket. No, most megint egy kis zene, és aztán jövünk vissza a négy keréken.
I'm
Keréken. Támogatja a Seybik Autószerviz.
No, és akkor még egy percig visszatérve erre a szervó dologra. Még ami először ott általában fordulni, és amit mindenféleképpen érdemes megnézni, mielőtt apróra szana szétszedünk mindent, és bele lendülünk az alkatrészek cseréjébe, hogy meg kell nézni, hogy ezek a csövek, amik csatlakoznak a szervópumpához is, meg a tartályhoz is, ezek nem keményedtek-e már túlságosan meg? Ugye ilyen bilincsek fogják hozzá az alkatrészekhez, és hogyha nagyon felkeményedik, nagyon megkeményedik, ugye hiszen nagyon meleg van. Jön ez a forró olaj, benne eleve a motortérnek olyan részén van ez az egész dolog, ahol eléggé meleg van, és ezek a csövek, ezek a műgumi, műanyag csövek egy idő után nagyon-nagyon meg tudnak keményedni, és prődé válik, és hiába van bilincs rajta, nem tudja rendesen összeszorítani, nem tudja rendesen zárni, és emiatt aztán adott esetben megint csak fals levegő kerülhet a rendszerbe. Egyébként a legjobban úgy lehet ezt ellenőrizni, hogy ha az olajtartálynak leveszünk a kupakját, belekukkantunk, ugyanis, hogyha a levegős a rendszer, hogyha fals levegő került bele, akkor habos lesz az olaj benne. Egy picit ilyen gyöngyszerű habok vannak benne, és aztán akármit csinálunk, ez nem akar elmúlani belőle, úgyhogy gyakorlatilag innen lehet a legjobban megállapítani, hogy fals levegő van az egész dologban, és esetleg csak lehet, hogy nem is szervi hiba van a dologban, hanem csak egy kis tömítetlenség. No, hát egy ezzel részben összefüggő, illetve a környéken lévő másik alkatrészek, amit még a felújítással adott esetben elég jól lehet javítani. Ugye vannak a szervoszivattyút is, ugye szíj hajtja, általában hozbordás, 5 vagy 6 ékes, tehát 5 vagy 6 bordás ilyen ékszíj hajtja a szervoszivattyút, és ezeket az ékszíjakat különböző görgők kényszerítik különböző pályákra, úgyhogy minél nagyobb felületen érintkezzenek a meghajtandó és a meghajtó tárcsákkal, és hogy minél nagyobb törésvonalakat úgy határozzák meg, hogy minél nagyobbak legyenek a tapadó, surlódó felületek ezek között, az alkatrészek között. Most ezek a görgők, ezek csapágyakon futnak, és ezek a görgök egy idő után hajlamosak, ugye megint csak az állandó feszített és magas fordulatszámú igénybevétel miatt tönkre menni. Van elég sok modell és elég sok típus, ahol ezekben a görgőkben lévő csapágyat lehet cserélni. Ami nagyon-nagyon lényeges dolog, illetve kettő is, ami nagyon lényeges ilyen csapány cserénél. Az egyik az, hogy feltétlenül olyan csapágyat tegyünk bele, ami egy abszolút minőség, és ami abszolút ilyen nagy terhelésre és ilyen feszítő terhelésre is megfelelő, mert egyébként pillanatok alatt tönkre megy, és az a legrondább dolog, amikor útközben egyszer csak egy ilyen görgőbe összeszaladnak a golyók, ledobja az égszíjat, és ott állunk kormányzás és mindenféle egyebek nélkül, és jó eset, hogyha más hiba nem történik. A másik dolog pedig ugye, hogy ennek a csapánynak mindenképpen zártnak kell lenni, hiszen ott a hőmérséklet, víz, posz, mindenféle bánat van, ami ebbe a csapányba bekerülhet, és megint csak tönkre teszi. A harmadik dolog pedig, ami nagyon-nagyon lényeges, hogyha egy ilyen csapágyat, mondjuk egy ilyen görgőnek a házából kipréselünk, és egy újat teszünk bele, nagyon alaposan nézzük meg, hogy elég szoros legyen az illeszkedés, hogy nehogy az legyen, hogy valami miatt deformálódik a görgő, hiszen nagyon sokszor lemezből van egy ilyen mélyhúzott sajtott lemezből van maga a görgő, és abban van belenyomva a csapágy, mert egy rossz préseléssel, egy rossz csapágy cserével elmegy a vonala, tehát nem vonalba fog futni a központi tengelyhez képest, nem vonalba fog futni a görgő, és ezáltal aztán előfordul, hogy levezeti a szíjat, illetve ferdén fut a szíj, és aztán idő előtt nagyon gyorsan tönkre megy, a borda felszalad, a bordás kerékre elvágja, tehát nagyon sok kaland lehet belőle, úgyhogy gyakorlatilag ennyi nagyjából a görgő felújítás és a csapát cseréről. Ezzel most befejezzük mai napi Szent Evangéliumunkat, a jövő héten ismételten találkozunk, addig is jó autózást mindenkinek, a viszonthallásra!